Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Karácsonyi hangulatban köszöntjük a hallgatókat, így karácsony előtt 2 nappal az Unisexben egy olyan témánk lesz, ami kicsit kapcsolódik a karácsonyhoz. A Kuckó program képviseletében Strényi Vera lesz a vendégünk, akik nem csak karácsonykor járnak gyermekotthonokba, hogy egy kis boldogságot, fényt és kapcsolódást, odafigyelést vigyenek a gyerekeknek az életébe, hanem az év minden napján, de hát nyilván ilyenkor karácsonykor meg halmazottan sok programjuk van. Természetesen vele kikerül lesz az, amit mostanában a Szőlő utcával kapcsolatban és a gyermek otthonokkal kapcsolatban hallani lehet. Vera közvetlenül rálát erre a kérdésre, úgyhogy egy kicsit ez is szóba kerül majd. Én pedig most arra gondoltam, hogy mielőtt megérkezik a vendégünk, egy kicsit beszéljünk a karácsonyokról, és hát hogyha ezt az Unisex megvilágításában kell megtennünk kíván, akkor lehet ez egy olyan kérdés, hogy nálatok akár úgy, ahogy te felnőttél, vagy akár otthon, mennyire vannak férfi és női szerepleosztások a karácsonnyal kapcsolatban? Hú, de kétségbe esettem, nézel?
Nem egy nagyon speciális, nem is a speciális, de nem ilyen standard családban nőttem szerintem fel, mert egyrészt élet a gyermekkoromnak egy jelentős részeiben engem 2 nő nevelt, a nagymamám és az anyukám, és mind a kettőnek olyan szakmája van, illetve hát nagymamámnak volt, ami hát ilyen, tehát a nagymamám 50-60 éven át óvónő volt, meg óvodában lakott, meg minden, tehát ő nem volt egy ilyen házi tündér, tehát meg ő néhány dolgot tudott főzni, sütni, ilyen viszonylag jól, de nem, tehát hogy ő az élete nagy részét intézményekben élte le. Ugye az nem titok, édesanyám színésznő, és hát az ő életese az a tipikus háziasszonyos, hogy finoman szólja. Ő is egyébként mindig törekedett arra, hogy karácsonykor azért ő is valamit produkáljon, és erre igyekezett is odafigyelni, de nyilván hát az nem az ő élet ritmusa se erről szólt. Úgyhogy azért, de mindig karácsonykor egyébként megvoltak nálunk is, meg vannak nálunk is azok a, hogy mondják ezt, ilyen családi szokások, ritusok, amikhez mindenki nagyjából így ragaszkodik, illetve hát milyen, hogy szokták ezt mostanában mondani, mozaik család vagyunk. Én és a gyermekemnek az anyukája nem élünk együtt, nekem van egy párom, nekem van egy lányom, nekem van egy volt feleségem, nekem van egy volt anyósom, egy volt sógornőm, akikkel egyébként van egy olyan nap karácsonykor, amikor mi ott mind összegyűlünk, tehát az én korábbi családom, mostani családom, és akkor ez így ilyen nagy boldog családként egyébként, ez jó, hogy így működik.
És itt van más férfi rajtad kívül?
Mert ez a borzalom. Na, rátapintottál az én életem lényegére, hogy én minden családban, amiben az elmúlt 30, ott mindig csak nők voltak szinte. Sajnos szegény apósomat szeptemberben elveszítettük, tehát hogy én gyakorlatilag ott is egyedül maradtam ilyen szempontból, tehát engem mindig nők vettek körül, mindig ők voltak többen. Szóval, hogy ez rányomta a bélyegét az én egész életemre, ami talán egy, hát nem hiszem, hogy megérne egy műsort, mert a kutyát nem érdekli rajtam kívül, de minden esetre az ünnepekkel kapcsolatban ez volt. Tehát, hogy mondjam, finoman szólva a manpower az a karácsonyok környékén, hát nem jelent meg.
Tehát és például akkor rajtad nem összpontosul, hogy akkor Iván az, aki a fát kifaragja, az Iván.
Hála jó Istennek, már a tudomány ott tart, hogy a fának ez a vége, levágást, ezt meg tudják csinálni, de most már van az a fajta ilyen talp, amiben egy ilyen olyan rendszer működik, hogy így egy ilyen speciális, tehát így szépen így ilyen harapófogószerűen megfogja. Igen, és azóta ez a probléma nincsen. Anyukámnak is, meg nekünk is, én veszem meg a fát, tehát az a cipelés, meg fölvisszük a talpat, meg beleállítjuk a talpat, abban én abszolút részt veszek. Ugye 2 országban élünk gyakorlatilag, ami, tehát ilyen ingázásban, tehát a karácsonyok itt is vannak, ott is vannak, mindenütt mások a szokások. A teljes őrület főzés a másik országban az ott általában, ott az nagyon nagy volumenű. Most idén például figyelnünk kell arra, hogy van egy, mennyi most már, talán 9 hónapos a családba, akihez a leginkább kell majd alkalmazkodni, illetve az ő életritmusukhoz kell alkalmazkodni, úgyhogy nálunk ez most egy ilyen, nem egy ilyen 40 éve kialakult módszer szerint működik, hanem megpróbálunk rugalmasan alkalmazkodni. Az én anyukám is most már teljesen egyedül él, tehát őt is hozzuk át hozzánk, hogy, és akkor úgy próbálunk legalább ilyen, és ilyen több órára lesz szerintem idén föl, hogy ki, mikor, kinél van, de azért egy ponton legyünk mindannyian együtt, majd utána mindenki a maga ritmusa szerint visszakerüljön a saját környezetébe. Szóval ennek a logisztikája nálunk most jelenleg egy kicsit bonyolult, és igen, én nők által vagyok körülvéve.
És nekem lányom,
és lányom van, és nem tesz a, és kész. És most született a családba egy fiú,
de ő
9 hónapos, úgyhogy még nagyon messze van az az idő, amikor majd kiegyensúlyozzuk ezeket az egyensúlytalanságokat.
Az az igazság, hogy a klasszikus férfinői szerepekről én sem nagyon tudok beszámolni, így karácsonnyal kapcsolatban sem, mert nálunk ez valahogy, én nem tudom, apukám mindig szeretett sütni. Anyukám viszont nem, és nem is tud. És hogy nekem ez úgy föl se tűnt, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle elvárás lenne, vagy én például szeretek sütni, ennek egyetlen egy oka van, hogy azt látom, hogy az étel, amit ráteszel az asztalra, az mindenkinek természetes, de a sütemény az valami extra, valami ünnepi dolog, és akkor annak mindenki örül, meg abba be lehet vinni ilyen kis kreativitást, de hogy például nálunk évek óta apukám csinál tiramisút karácsonykor, és szerintem ezt most idén is tartjuk, most először merült fel az nálunk, hogy ne csináljuk ugyanazt a menüt, ami egész gyerekkoromtól tavalyig, ugyanazt csinálta mindig anyukám, és ezen erősen elgondolkoztam, hogy ez miért van, hogy arra fogtuk, hogy már meguntuk, meg hogy mindig megmarad, meg hogy stb., és most nem akarok ilyen nagy pszichológiai mélységeket belevinni, de elgondolkoztam azon, hogy lehet ahhoz köze, hogy annyira sok minden megváltozott a mi életünkben is, hogy nekem is van egy ilyen tudatalatti törekvésem erre, hogy készülök arra föl, hogy ez nem lesz örökké ilyen, nem leszünk mindig együtt, és hogy lehet, hogy nem baj az, hogyha az ember új szokásokat bevezet, és hogy attól még tök jól tud működni egy ünnep, vagy egy karácsony, hogyha valami nem úgy történik, mint mindig. Egy fontos dolog van, amit mi szoktunk, nem járunk egész évben templomba, de ilyenkor karácsonykor a Deák téri evangélikus templomba fölmegyünk, nekem ugyan nagypapám evangélikus lelkész volt, és ott is adta össze a szüleimet. Most kíváncsi vagyok, hogy ezt idén még azért tartjuk-e, vagy hogy menni fog-e, de az valahogy nekem nagyon hozzátartozik az ünnephez, és már nyilván az emberben nincsen benne az a várakozás, mint ami gyerekkorában, én annyira emlékszem erre, hogy halálra untam ezeket. Szóval, hogy egész gyerekkoromban az volt, hogy mikor mondjam el végig, mert hát akarok menni haza, hiszen ott van az ajándék. Ez volt az életemnek az első fele. Aztán ilyen tinédzserkoromban arra emlékszem, hogy mindig halálosan szerelmes voltam nyilván, és akkor én karácsonykor is a templomban is erre gondoltam, hogy de hát nincs itt velem az, akit szeretek. És akkor nekem még az egész karácsonykor is, emlékszem, hogy volt olyan, hogy a általánosban szerelmes voltam a sokat emlegetett nem az, hanem egy másik Pap Gergő nevű fiúba, és volt a MOM kultban egy, akkor még nem kult volt, de hogy a MOM színpadán volt egy előadásunk, és ő ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, I.S. Gyula verset mondta, és erről nekem volt egy videóm, és én a karácsony ünneplés közepette fölrohantam, hogy megnézzem ezt a videót, hogy lássam őt karácsonykor is, tehát ezzel telt életem középső része, és akkor a karácsonyok, és akkor utána meg ugye hát nyilván azóta pedig, amióta vannak a gyerekek, azóta a karácsony az róluk szól, és idén teljesen totális mértékben lebuktam az ajándékkal, és ez csak a lustaságomnak köszönhető. Velem volt a kislányom, amikor megvettem neki az ajándékot, és én azt gondoltam, hogy még így ennyire átverhető, hogy a Lego dobozra egy pulóvert ráhúztam. Majd akkor, és akkor megérkeztünk haza, és hallom, hogy a kislányom félrehívja a kisfiamet, és sutymorognak, mondom, mit sutymorogtak, tudtam, hogy biztos, hogy ez lesz, és akkor odaszaladtak, hogy hát már ki is hallottam, hogy a mama ráhúzott egy pulóvert a Legóra, én tudom, hogy az a Legó.
Varástalanításnak voltunk a szemtanúi.
Igen, valahogy úgy, és akkor, hát és akkor nagyon bénán próbáltam még kimagyarázni, hogy hát azt rosszul láttad, és hogy a pulóver, nem az van, ez egy másik doboz, és egy egyébként is, de közben olyan érdekesek, hogy tudják, a kisfiam 10 éves lesz most már, úgyhogy nyilván tudja, de mégis mindig visszamennek azokba a pillanatokba, hogy tagadja. Tehát, hogy ő kimondja nekem, hogy tudja, hogy nem a Jézuska hozza, meg nem a Mikulás hozza, meg stb.
De akar hinni.
És utána megint van valami olyan történet, amiből az derül ki, vagy azzal jött haza a kislányom, hogy képzeljem el, hogy ő látta a Szánt, meg a Mikulást, és hallotta, hogy csengettyűzik, és közben 2 órával ezelőtt mondta, hogy látta a legos doboz, szóval, hogy meg én ezen például a karácsonyfán nagyon sokszor gondolkozom, hogy nekik az nem tűnik föl, hogy a karácsonyfák ott vannak az IKEA parkolóban, meg a mit tudom én mindenhol, de hogy nyilván az ember hinni akar, akkor ez abszolút, abszolút felülírja. Szóval érdekes, ezt szerintem ilyenkor karácsonykor, a férjem szokta mindig azt mondani, hogy minden karácsony után elmondja, szerintem most már 10. éve, hogy hát ez nem volt olyan karácsony. És akkor, hát, hogy nem tudtam úgy ráhangolódni, és hát mondom, igen, mert ez már nem olyan, amikor az embernek már igazából a karácsony egy feladat, nyilvánvalóan azt meg lehet élni, hogy együtt vagyunk, meg tök jó, de hát sajnos azért nagyon sokszor az van, hogy úgy beesünk, és akkor éppen az ember...
Egyébként karácsony addig jó, amíg én kisgyerekek vannak, mert igen. Az ő megélésük, az ő reakcióik, de én most már így vagyok a születésnapokkal is, tehát mondom, a családban van most 2 kisgyerek, és ott, ahogy pont most tartottunk szülinapot egy 8 évesnek, és ahogy ő tud ajándékot bontogatni, és ahogy ő tud ajándéknak örülni. Hát ez tényleg az szó szerint minden pénzt megér, tehát hogy akkor az mindent az ember összevásárolgat, mert hogy egyszerűen annyira tudják, meg annyira utána bele tudnak feledkezni ebbe az egészbe. Hát jó, hát mi felnőttek is van, amikor tényleg annyira sikerül. Bár tehát én is, ahogy öregszem, tehát én nekem már tárgyat venni, hát már mit? Hát amire nekem nagyon nagy, azt megveszem magamnak, ami meg valami, nem tudom, milyen álomnak, azt úgyse tudja senki megvenni. Tehát, hogy tárgyakra nekem már például annyira nincs szükségem. Másokat gyűjtök. Szeretnék gyűjteni majd még a életem hátralévő részében, lásd élményeket, stb. Tehát, hogy valami ilyesmit. Tehát, hogy örülünk, meg néha tényleg sikerül a másikat meglepni, valami olyannal, amire nem gondolt, de egyébként szüksége is lehet rá, vagy csak egyszerűen jól esett neki, amúgy pedig nálunk úgy nagyjából az van, hogy mindenki tudja, hogy másiknak mi kell, és akkor az úgy megérkezik, és akkor annak is örülünk vala, de hát nyilván a legnagyobb élmény az, amikor a kölykök így bontogatják ki az ajándékokat, bár teszem hozzá, Alkan, ugye nemrég volt 18 éves a lányom, és ő azt kérte, hogy ilyen bontogatós legyen. Tehát olyan sok kisebb dolgot kap, mert ő bontogatni akar, mint nem tudom, 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, és hát bontogatott.
Hát ez az, na hát pont ez az, hogy az ember próbál visszanyúlni és keresi ezeket a régi dolgokat, és erre például én is nagyon odafigyelek, hogy mindig legyen az ajándékok között valamelyik gyereknek, vagy mind a kettőnek olyan, ami mondjuk társasjáték, vagy amit össze kell rakni, az a klasszikus bénázós, hogy nálunk anyukám meg apukám szokott átjönni, hogy ne az legyen, hogy ezen most túl vagyunk, megettük, kibontottuk, nyomogatjuk, alszunk, hanem hogy akkor, hogy legyen valami olyan, ami egy közös program, amit még ott akkor karácsonykor tudunk csinálni. Én most idén egyébként, csak hogy mondtad, hogy neked már a tárgy az nem feltétlenül, hogy most ez az első olyan karácsony, hogy én is azt érzem, hogy hát én most úgy annyira nem tudnék mit mondani, hogy mit szeretnék, és szegény férjemmel rettenetesen kitoltam, nagyon ki van borulva, bár úgy csinál, mintha nem lenne, azt kértem tőle, hogy egy naptárat kérek, és hogy minden hónapba fix napra be legyen írva egy program a következő évben, amit együtt fogunk csinálni. Nem egy nagy programszervező, szóval, hogy azért ez neki viszonylag nehéz, és akkor így nézett rám ilyen boci szemekkel, és mondta, hogy hát én csak egy viszkit kértem. Mondom, igen, ez így van. Én viszont nem.
De nagyon hasonlítunk, mert nekem is általában a család végül is arra jut, hogy akkor nekem vesznek egy viszkit, vagy egy szivart. Tehát, hogy ez a,
igen,
mit hát vegyünk egy 47 éves férfinak, és akkor hát egy viszki, meg egy hát, szivart. Egyébként meg örülök neki, tehát. Hogy
hát persze, az legalább elfogy nyilván. Csak, hogy ebbe is van bennem egy ilyen szándék, hogy annyira pörgünk, hogy tudom, hogy nem fogunk különben elmenni, havonta együtt, ketten, csak ketten valamit csinálni, hogy akkor így most rá lesz kényszerítve, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket tud abba a szegénykém abba a naptárba beleírni. De akkor most érkezik vendégünk Strényi Vera, akivel a Kuckó programról és a gyerekotthonok karácsonyáról és a hétköznapjairól egész évben fogunk beszélgetni. Strényi Vera a vendégünk, a Kuckó programról fogunk beszélgetni, de már mikor Vera megérkezett, elkezdtünk a Szőlő utcáról és az ehhez kapcsolódó dolgokról beszélgetni, mert hogy ugye ez a Kuckó programmal kapcsolatban is valamelyes, vagy hát azzal, amivel te foglalkozol, kikerülhetetlen, hiszen ugye gyermekotthonokba jártok. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért indítsunk ezzel, éppen csak felmerült a téma, és rengeteg mindent kezdtél elmondani, és talán ennek a fő fókusza az az volt, hogy ez nem fekete és nem fehér ez az egész helyzet. Ezt egy kicsit magyarázd meg.
Igen, sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást. Ugye ez a Kuckó önkéntes program, ami 13 éve indult, és most már van alapítványi formában működünk, ez a Kuckó Alapítvány. Igen, engem nagyon elkeserít az, ami Bicske óta történik a magyar gyermekvédelemben. Mi civilek azt gondoltuk, hogy itt van az a pillanat, amikor elindul valami pozitív változás, és hogy nem hogy pozitív változás történt, de hogy sokkal rosszabb lett a helyzet minden szempontból. Tehát addig is volt egy komoly munkaerőhiány, és azóta ez még nagyobb lett. Én most azt mondanám, hogy átlagosan 40%-os munkaerőhiány van, de van olyan gyermekotthon, ahol ennél jóval magasabb. Ez az egyik, a másik pedig, hogy egyrészt kiszolgáltatottak a gyerekek, de kiszolgáltatottak a benne dolgozók is, hiszen olyan emberek dolgoznak speciális nevelési igényű gyerekekkel, akiknek ehhez nincsen megfelelő szaktudásuk. Tehát a legtöbb gyermekotthonban dolgozó szakember gyermekfelügyelő. Egy gyermekfelügyelőnek 8 általános mellé egy éves képzést kell végeznie, és akkor van még egyéb olyan szakma, amivel amúgy gyermekfelügyelőként tudsz dolgozni. Tehát bekerül egy gyerek, akit mondjuk bántalmaztak, abuzáltak, lelkileg, fizikailag elhanyagoltak. Ő neki egy traumatizált gyerek, akinek nagyon szakszerű segítségre van szüksége. Ezeknek az embereknek ez nincsen meg, ráadásul hátrányból indulnak, hiszen sokszor 48 óráznak, ugye az fontos, hogy itt ugye nincs téli szünet, amikor mondjuk egy pedagógus egy kicsit szusszan, tudjuk, hogy nem 3 hónapot, de hogy valamennyit szusszan, vagy egy téli szünet, hogy itt nincsen téli szünet, itt nincsen nyári szünet, itt nincsen hétvége. Ezek az igazán kihívásos időszakok a szakellátásban élő gyerekeknél, mert akkor ők ott vannak az intézményben. Úgyhogy van olyan otthon, ahol már most osztják be magukat az önkéntesek, hogy ki mikor megy a gyerek otthonba, és nagyjából egy ilyen meghosszabbított keze vagyunk az otthonnak, és szinte gyermekfelügyelői, gyermekvigyázói munkát látunk el.
És gyakorlatilag ez a munkaerő hiány nem csak az általad említett körülményekből, meg az alacsony fizetésekből is fakad, főleg mostanában, nem abból, hogy az emberek arra az aknamezőre, amit most éppen ebből az egészből látnak a médián keresztül, a politikából, nem akarnak rálépni?
Eddig se akartak túl sokan rálépni, hiszen ez minden szempontból egy nehezített terep, mint egy bölcsöde, egy óvoda, vagy egy iskola. Tehát itt azért gyakran jön a rendőrség, gyakran jön a mentő. Ugye, hogyha egy gyerek szökik, akkor ugye 18 év alatt innen a lakhelyén tartózkodik, rendőrt kell hívni. Illetve Bicske óta tényleg próbálnak a gyerekotthonok így mindent is kivizsgálni, jelenteni, hogy véletlenül se kerüljenek bajba. Na most addig is komoly adminisztráció volt, ez most még megsokszorozódott, tehát mire nem jut idő, azokra a gyerekekre nem jut idő, akiknek leginkább figyelemre lenne szükségük, biztonságra, stabilitásra és szeretetteljes légkörre. És ezt nem tudják megkapni. És hogy ezért nem véletlenül nagyon sok helyen olvashatjátok azt, hogy ez rendszerabúzus. Hogy ez egy olyan szintű kiszolgáltatottság, amiben nagyon-nagyon jó csillagállásnak kell ahhoz lennie, hogy te onnan ki tudjál törni. És a kitörés az nem az, hogy elvész az egyetemet, hanem hogy lesz egy szakmád, és ki tudsz kerülni úgy a rendszerből, hogy fent tudsz tartani egy normális életet, amiben mondjuk funkcionálsz apaként, anyaként, társként. Hogy ez nagyon nehéz nekik. És igen, látjuk, hogy vannak csodálatos dolgozók a gyermekotthonokban. És hogy ugye abban a közhangulatban, ami most zajlik, őnekik lehajtott fejjel kell járni. Pedig sokan 30-35 éve benne vannak, minimálbért keresnek, ugye a gyermekfelügyelőknek a bére az ugye minimálbér. Tehát és hogy olyan felelősséget éreznek, hogy bár sokszor mondják, hogy elmegyek az Aldiba. Lehet ilyet mondani, hogy Aldiba? Hogy sokszor mondják, hogy elmegyek az Aldiba raktárosnak, de hogy el tudjuk képzelni, hogy egy 10-20-30 év után mennyire kötődsz a gyerekekhez, akik mondjuk beléd kapaszkodnak? Mert ugye erre van szükségük a gyerekeknek. Tehát szuper, hogy karácsonykor rengeteg a támogató a gyerekotthonok között, és rengeteg a program decemberben. De hogy mi december 22-én, 3-án elmegyünk karácsonyozni a családunkkal. Mi történik velük? Ott maradnak az otthonba. Mert hogy képzeljétek el, hogy a gyűjtésünknek a lényege, mi minden évben egyszer gyűjtünk pénzt, és most nem is megyek bele, mert elég összetett, hogy mit adunk. De hogy amivel indult ez a karácsonyi gyűjtésünk, az az, hogy megkérdeztem még a Hűvösvölgyi Gyerekotthonba 12 éve, hogy hova mennek haza ezek a gyerekek. Hát ugye itt élnek bent, nem élhetnek otthon, akkor mégis hogyan lehet az, hogy hazamennek, és akkor ott elmeséltek pár olyan körülményt, hogy hát ők úgy mennek haza, hogy egy szobába mennek, és akkor így heten alszanak majd egy szobába, és akkor a folyosó végén meg van egy mosdó. De hát a család az család. Tehát a karácsonyt azt azért a családdal jó tölteni, és hát ezek a gyerekek látják a tévében, az iskolában, hogy a család az család, és hogy azért ezt nem lehet megteremteni feltétlenül a gyerek otthonban. És akkor azt találtam ki, hogy akkor csináljunk nekik egy hazamenős csomagot, ez lett a hivatalos neve, azóta se lett jobb, és ebben a hazamenős csomagban nagyon sok ünnepi finomság kerül, és nagyon fontos, hogy minimum középkategóriás termékek. Tehát azokat, amiket látok a reklámban. És akkor innen fejlődött ki, és csak azt akartam ezzel mondani, hogy több mint egyharmaddal csökkent Budapest és Pestvár megyében azoknak a gyerekeknek a száma, akik haza tudnak menni az ünnepekre. És ne azt képzeljétek, hogy hazamennek két hétre, hanem ugye olyan is van, aki csak két napra, vagy három napra. Nem az anyukához, hanem mondjuk a nagymamánál van olyan körülmény. Drasztikusan visszaesett azoknak a száma, akik otthon tudnak tölteni pár napot.
Te azzal kapcsolatban mit tapasztalsz, hogy hogyan lehet jól kezelni ezeket a gyerekeket? Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, van közöttük azért olyan, akivel nehéz, mert traumatizált, és aki nem ért hozzá, vagy nem elég empatikus, az nem feltétlenül tudja, hogy hogyan kell hozzájuk állni. Tehát, hogy amikor mondjuk te még kezdted ezt az egészet, és először bementél hozzájuk, láttad az ott dolgozókat, láttad a gyerekeket, akkor volt-e olyan élményed, hogy akár megijedtél, vagy azt gondoltad, hogy hát ez mégsem olyan egyszerű, mint ahogy gondoltam, mert hogy az ember abból indul ki, hogy jót akarok, segíteni akarok, de amikor ott vagy a helyzetben, akkor lehet, hogy valami egészen mással találkozol.
Nem tudom, talán nekem szerencsém volt, de hogy minden gyerekkel megtaláltam a közös hangot, és a mai napig ugye nagyon járunk olyan otthonban, ahol van 3-4 éves cukikák, és vannak 14-15 éves gyönyörű csajok, akik azért mennek, lehet, hogy néha túl gyakran mennek bulizni, és lehet, hogy kicsit több rajtuk a smink, mint amit mondjuk így mi el tudnánk rajtuk viselni, vagy akár magunkon, vagy a saját gyerekünkön. És én igyekszem például mindig a tini lányokkal, meg a fiúkkal, mert hogyha bemennek az önkéntesek, akkor úgy általában kicsik azok, akiknek meg kell fogni a kezét, öltöztetni kell, játszani kell velük. És akkor ezek a kamaszok ott vannak, és hogy látszólag ilyen hatalmas fal van körülöttük, de én például nagyon jól tudok hozzájuk kapcsolódni. Én mindig elmondom nekik, hogy nekem szerencsém volt, én családban nőttem fel, hogy ők meg nem szerencsések, úgyhogy ők egy dolgot tudnak csinálni. Ők csak tanulni tudnak. És azt is elmondom nekik mindig, hogy én is buliztam, meg hogy én is ittam, meg hogy nekem is volt, hogy kicsit többet ittam. És hogy ezt lehet csinálni, csak hogy mellette legyen meg a másik oldal is. És hát nagyon sok olyan szakembert láttam. Én például a Bozsoki Robinál kezdtem. Bozsoki Robert, Hűvösvölgynek az igazgatója. Igazából ő beengedett a Hűvösvölgyi Gyerekotthonba, táncot tanítani mentem. És hát ő egy csodálatos szakember. Ő most alapellátásban dolgozik ilyen kollégiumban, ahol már 6 évesek is lakhatnak kollégiumként, és akkor hazamennek hétvégére a gyerekek, ezt ilyen gyerekotthonok előszobájának szokták hívni. Ugye azért tőle rengeteget tanultam, és az, hogy arra talán még kutatás is van, hogy egy fél évvel át tartó pozitív megerősítés az egy elképesztő magasságba tudja repíteni a gyerekeket. De ha nincsen ember, ha a meglévő emberek sincsenek megbecsülve, ha még nekik is vannak létfenntartási problémáik, ha nincsen meg az a kellő szaktudásuk, akkor hogy várhatnánk, hogy ezekből a gyerekekből egy olyan felnőtt tud lenni, aki tényleg tud funkcionálni. És hogy mindig azt mondjuk, hogy én azt gondolom, hogy a gyermekvédelem az társadalmi ügy. Tehát, hogy közgazdaságtanilag ki lehet mutatni, hogy, hogy ez mivel jár, hogyha ezeket a gyerekeket elhanyagoljuk, hogyha nem iskoláztatjuk, hogyha nem adunk nekik lehetőséget. Van egy tanulmány, pár éve csinálták, az utcán élő emberek a hajléktalanok közül, elmondom még egyszer, szóval, hogy minden ötödik az utcán élő hajléktalanok közül gyermekotthonból jött ki. Ez nem jó arány. És amúgy nem találtam kutatást, de rajta vagyok, hogy találjak egy olyan kutatást, ami arról szól, hogy a gyerekotthonokból kijövő gyerekeknek szakiskolája, érettségie, egyetemi végzettsége, hogy így milyen van. Amúgy vannak jó példák, tehát hogy vannak egyetemisták, de azért a legtöbben küzdenek már a 8 általánossal is. Nincs ott az, aki megsimogatja, és azt mondja, hogy megvan a házi, drágám. Mert van a csoportjában egy 3 éves, egy 5 éves, egy 7 éves, van egy kicsit hiperaktív, mondjuk 8 éves, van 2 12 éves, és azt mondjuk a 16 éves lányok.
De most pont ezt akartam kérdezni, hogy ez már miután az elmúlt időben mindenki, ugye a 10 millió gyermekvédelem szakértőjévé vált az ország, a legrosszabb értelemben véve, hogy ez feltűn nekem, hogy egy intézményben van ez a bizonyos 4 éves, meg a 16 éves is. Ezt egyáltalán hogy lehet ezt úgy kezelni, hogy itt mindenki megkapta? Ez miért van így? Ez nekem nagyon furcsa.
Ez azért van így, mert tehát hogy a gyermekotthonban élő gyerekek 12 év alatt nem mehetnek egyedül. Tehát, hogyha elmennek egy programra, akkor őket oda el kell kísérni. És akkor gondoljunk bele, hogyha mondjuk a te csoportodban lenne 12-5-6 éves. Nem tudod megoldani.
De pont erről beszélek, hogy ezt két külön intézményrendszernek kéne működnie. Hát ez így...
És azt, hogy felmerül a kérdés, hogy miért vannak koedukált intézmények, mert ugye az is itt azért sokkal korábban elkezdődik a szexuális érettség ezeknél a gyerekeknél, és ugye össze vannak zárva, egymás melletti szobákban vannak fiúk, lányok, de hogy lehetetlen megoldani azt, hogy te mondjuk 12 kisgyereket, és ugye nem mindig ugyanabba az intézménybe járnak, mert valakinek ilyen igénye van, valakinek meg olyan igénye van, tehát nem tudsz elvinni ennyi gyereket intézménybe. És akkor ezért van az, hogy illetve arra azért figyelnek, hogy a testvérek együtt tudjanak maradni. És itt azért sokszor beszélünk 4-es, 5-ös, 6-os, de van 11-es testvérsor is. És akkor abban van 12 éves, aki teljesen parentifikálódott, mert úgy menedzseli, kezeli, neveli a 2 évesét, mint hogyha az édesapja lenne nagyjából. Szóval, hogy ugye ez is van, hogy azért a testvéreket tartsuk egybe.
Te mennyire látsz abba bele, hogyha valami nem jól működik, hogyha akár mondjuk azt látod, hogy nem úgy bánik a gondozó a gyerekkel, mint ahogy kéne, és te ilyenkor tudsz-e bármit tenni? Tudom, hogy nem feladatod, csak kérdezem, hogy ilyenkor te bármit tudsz-e lépni, vagy
látta-e ilyet? Feladatunk. Tehát, hogy mindenki, aki gyerekek közelében van, és tapasztal bármi nemű, akár fizikai, akár lelki bántalmazást, annak kötelessége jelezni. Tehát, hogyha a szomszédodban tapasztalsz ilyet, akkor neked kötelességed jelezni. Úgyhogy én akkor jelzem a felettesnek.
És
volt már ebből? Hát akkor ebből volt már feszültség. Ebből nem is dolgoznak már amúgy ők, akikkel kapcsolatban például én jeleztem egy esetet az igazgatónak.
És akkor az nem terjed úgy a rendszerben, hogy vagy te, aki ott van, zerkodik, és akkor már ők...
Egy ilyen eset volt amúgy a 13 évben. Mi igyekszünk nagyon együttműködni, tehát hogy az önkénteseink nagyon együttműködőek. Szerintem nagyon fontos, hogyha valaki elkezd önkénteskedni egy gyerek otthonba, amúgy rengetegen jelentkeznek nálunk, nincsen most önkéntes felvétel. Annyira érzékeny most ez a terület, hogy egyrészt magunkat is óvjuk, és másrészt az önkéntest is óvjuk. Tehát, hogy nagyon sokkal komplexebb felkészítésre van szükség, mint ami most nekünk beleférne a kapacitásainkba. Úgyhogy az, hogy mi most 6 otthonba járunk önkéntesekkel, mi ezt szeretnénk fenntartani, és akár tovább mélyíteni. És szerencsére nagyon jó az együttműködés minden otthonnal, minden nevelővel, mert hogy nem csak a gyerekekre figyelünk, hanem a dolgozókra is figyelünk, és nálunk az önkéntesek olyan szépen így, ők is ezeket a szavakat használják. Tehát, hogy megköszönik nekünk, hogy ott voltunk, és vittünk egy programot, és addig egy kicsit ők szusszantak, és megköszönik, akkor én mindig azt mondom, hogy mi köszönjük, hogy vagytok.
mennyire tudtok ti állandó szereplői lenni a gyerekek állandó szereplők lenni a gyerekek életében? Tehát, hogy ugye mondtad, hogy kialakul közöttetek jó kapcsolat, meg hogy a tinédzserekkel milyen jól megtalálod a hangot, és hogy akár, hogyha fél évig van egy ilyen ember, az mennyit számít. Ezt te tudod hozni egyedül úgy, hogy már jó az önkéntesekkel együtt, úgy, hogy hat otthonba jártok?
Én nem tudom hozni. Én nem vagyok rendszeres önkéntes, én próbálom összefogni a szálakat. Nagyon sok megkeresés van, nagyon sokszor csak összekötök szálakat, fesztivál, zenekar, koncert, nem érnek oda a gyerek otthonokhoz, akkor mondjuk azt én menedzselem, szerződések, egyéb programok, amiket szervezünk. Pont azon gondolkoztam, amikor jöttem idefele, hogy 3 éve kezdtünk az egyik otthonban, mert hogy elment a vezető, és felállt a fél csapat, ilyen kicsit ilyen szakszervezeti módon. Nem tudott helyreállni azóta a csapat, 3. vezető van, és pont azon gondolkoztam, hogy a régiek közül, hogy van-e valaki, vagy mi vagyunk a legrégebbiek. Tehát, hogy van olyan otthon, és akkor ide hetente járnak önkéntesek. Van olyan önkéntesünk, aki mellesleg a könyvelő, az alapítványnak a könyvelője, és amúgy 10 éve egy Facebook poszt alapján talált meg minket, és eljött egy ilyen szortírozásra, adomány szortírozásra jelentkezett. Ő például minden péntekét ebben a gyerek otthonban tölti. És hogy ennél fontosabb nincs, hogyha valaki elköteleződik, akkor úgy
tehát elkezdnek kötődni hozzá ezek a
gyerekek. Akkor úgy köteleződjön el, hogy ez olyan, mint egy örökbefogadás.
Igen.
És hogy amikor csalódott vagyok, akkor így a Kuszkóval kapcsolatban, akkor soha nem a dolgozókkal, vagy az igazgatókkal való, nem bármi nemű kommunikáció, vagy ahogy az ügyeinket kezeljük. Tehát, hogy soha nem ez a csalódottságom, hanem az, hogy volt egy csapat, akik elindultak Vácon, elmentek 2-szer, elmentek 3-szor, majd 3 hónap múlva írtak, hogy hát így ez most így nem. Hmm. És hogy ez azért nehéz, mert a gyerek elkezd kötődni, és akkor fel van építve a rendszerünk, hogy az 2 alkalommal nem mond, hogy visszajössz, hanem csak így nézd meg, hogy ez így neked oké-e, belefér-e. Mindig van egy ismerkedés, amikor így csak a dolgozóval beszélgetünk, milyenek a gyerekek. Aztán van egy közös ismerkedés, van egy felkészítési folyamat. És mondjuk a lemorzsolódási arányunk nagyon jó, mert hogy a többiek viszont annyira gyönyörűen dolgoznak együtt, és hogy mi nem csak a gyerekekkel vagyunk, hanem hogy azért nagyon jó, amikor van egy önkéntes csapat egy gyerek otthonban, vagy egy lakás otthonban, ugye egyre több a lakás otthon, ezek ilyen kis családi közösségek, egy családi ház, és akkor ott él 12 gyerek, azért próbálja mintázni azt, hogy milyen egy család. Egyre kevesebb a nagy intézmény, a Hűvösvölgy is, amikor én elkezdtem, akkor ez egy 120 fős intézmény volt. Most szerintem maximum 40-en vannak talán a Hűvösvölgyi gyerek otthonban. Szóval, hogy az otthonnak lesz egy külső kapcsolata. Mert hogy lehet, hogy a központ, aki ez a lakás otthon tartozik, a központ igazgatója az felhív, hogyha van valami SOS dolog, de az ott dolgozó gyerekfelügyelő nem fogja felhívni a Strényi Verát. De ha kell neki 10 bögre, vagy meg kell oldani egy gyereknek a logisztikáját, akkor tud szólni valakinek. És amúgy a külső kapcsolat az a gyereknek is mindig nagyon jó, hogy van egy külső szem. És akkor sokan kérdezik, hogy de nem rossz, hogy akkor ti mentek programokra a gyerekekkel, és akkor ők azt látják, hogy milyen is lehetne, pedig nekik nincsen. Hogy én ebben maximálisan biztos vagyok, hogy csak azért, mert ő ezt nem tudja megtapasztalni fél évente, attól még meg kell mutatni. Mert hogy soha nem lehet tudni, hogy így mi az a pillanat, vagy hogy mi az a momentum, ami esetleg átfordítja azt a gyereket. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy felelősség, és egy nagyon összetett feladat, és hát vannak nehéz helyzetek, amikor a gyerekek mondjuk ütik egymást, és ott van egy önkéntes, és ott van egy hete kezdett 20 éves gyermekfelügyelő, és az önkéntes se néz, hogy így mit csináljon, miközben mi azért nagyon szépen betagozódunk a dolgozók alá, hiszen mi vagyunk a segítők, és ugye amit ő, ahogyan ő szereti, ami az ő rendszere, mi azt támogatjuk meg, és nem pedig átvesszük itt az irányító szerepet.
Egyébként ez nekem azért fura, hogy egyáltalán ez még létezhet, mert az elmúlt évek, sőt évtizednek az volt a jellemzője, hogy az állam minden civil szerveződést, legyen az bármilyen terület, ami kapcsolódik állami intézményekhez, módszeresen eltávolított. Tehát, hogy nem lehet bejárni iskolákba, nem lehet bejárni intézményekbe, mert, és ezt ilyen ideológiai alapon levezették. Hogy maradtatok ti meg?
Elég régen kezdtük ahhoz, hogy így megismertek már minket, és én írom az összes posztot 13 éve a Facebook oldalra, meg az Instagram oldalra, és pont azért írom én, mert hogy érzékeny, hogy fogalmazunk és mit írunk. Nem bántjuk a rendszert. Tehát, hogy nem gondoljuk, hogy majd mit, nem tudom. Tehát, hogy mi próbálkozunk, mi nem mentünk életeket, ott vagyunk a gyerekek mellett, és akkor ettől nekünk biztosan egy kicsit jobb lesz, és akkor bízunk benne, reménykedünk, hogy a gyerekeknek is ettől jobb lesz. És akkor így pont. És akkor szervezünk például, ami az én szívügyem, az a dolgozóknak az ügye, mert hogy én nem gondolom, hogy az önkéntes lenne a hős. Én azt gondolom, hogy az a hős, aki mindezek ellenére, ami történik, reggel fákál, bemegy, és mosolyogva végigcsinálja a 12 órát. Majd bemegy hétvégén, majd bevállalja az éjszakai műszakot, majd bentölti a szent estéjét. Hogy szerintem ők azok. És akkor mindezért tudjuk, hogy a gyermekfelügyelő minimálbért kap. És csinálja mosolyogva, és sokszor otthonról hordja be azt, ami éppen nincsen a gyerek otthonba. Úgyhogy mi diátadót szervezünk nekik például, és a diátadónál nem az a lényeg, hogy legyen egy ingyen helyszínünk, és akkor lemegyünk egy pince, nem tudom, étterembe, egy sörházba, hanem elmegyünk a Zserbóba. Elmegyünk a Zserbóba, és minden díjazottról felolvasunk egy méltatást, egy vezetői méltatást, és a csoportjában járó gyerekek is írnak róla pár sort. Mert ez az ő 5 perce. És ő nem egyedül jön, hanem ott van a vezetője is, és elhozhatja a plusz egy főjét, a férjét, a gyerekét.
Hogy lássák, hogy miért nincs otthon karácsony.
Hogy lássák, pontosan. És ez egy annyira nagyon szép rendezvény, és most is kiráz a hideg, attól, igen, hogy én beszélek róla, de hogy
megerősítjük a rádió hallgatóknak, akik ezt most nem látják.
Nem, hogy azért vagyok Liba Bőrös, mert tavaly a Görög Zita vállalta el a műsorvezetést, többször csuklott el a hangja, tavaly előtt a Winkler Nórát sikerült elhívnunk, ő konkrétan zokogott, amikor így vége lett a felolvasottaknak. Amúgy nagyon szívesen olvasok ebből nektek, mert nagyon helyes gyerekszájak vannak, hogy olyan, mintha az anyukám lenne. Nem is tudjuk, hogy tud ennyi gyereknek az anyukája lenni. Vagy hogy ő az, amikor, aki mindig hozzám bújik, amikor nem tudok elaludni, és ilyenkor megnyugszom. Vagy hogy Totó bácsi felszerült nekünk bogzsákot, és én nem tudtam magyarul beszélni, csak cigányul, amikor bekerültem, de ő megtanított. Szóval, hogy ilyen nagyon, vagy hogy ő fésüli legszebben a, hogy úgy fésüli a hajam, hogy soha nem húzza, és ő keni legvastagabban a nutellás kenyeret. Vagy hogy mindenkit elvisz egy napra, amikor olyan programra megyünk, ahol azt csináljuk egész nap, amihez nekünk van kedvünk. Ha elszakad a ruhánk, ő hazaviszi és megvarja. Mindig talál mindenre megoldást. Szóval, hogy ebből nekünk most már van 100 ilyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elindult valami, hogy ezek az ügyek napvilágra kerülnek, mert hogy mindig kell egy krízis a változáshoz. Csak hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik tényleg emberfeletti munkát végeznek. Nekem igazából ennyi.
Azért arról még mesélj, hogy konkrétan milyen programokat csináltok. Úgyhogy ha a Kuckó programot beüti valaki az internetre, akkor a leggyakoribb, amit lehet rólatok olvasni, az a fodrász program, ugye, hogy mentek ki, meg hajakat csináltok, meg hogy ez igazából úgy tűnik, mintha valami kis apróság lenne, de hogy te mesélj arról, hogy mit látsz azokon a gyerekeken, akikkel ezekkel a különféle programokkal kimentek, hogy nekik ez mit jelent?
Van egy nagyon jó gyermekvédelmi szakember, művészetterapeutaként dolgozik, több mint 30 éve a rendszerben van, és vele időnként egyeztetünk szakmailag, meg lelkileg is támogat. És a Tamás mindig azt mondja, hogy Vera, szerintem a fodrászkodás a legfontosabb programotok. És hát küzdök keményen a fodrászokkal, mert mindig újakat kell valahogyan keresnem, találnom, és aztán bejött a barber forradalom, és akkor a fiúk kérik a csíkokat, és egy fodrász nem tud csíkokat húzni, mert most már én is megtanultam, hogy csíkot nem géppel húzunk, hanem borotfával húzunk, de egy női fodrásznak nincsen borotfája. Úgyhogy volt olyan hónap, amikor az városban járkálva bementem mindig az adott barbershopba, és akkor így elsztendápoltam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és mit szeretnék. És akkor nagyon lelkesek, a fiúk általában aztán meg nem keresnek. Úgyhogy ez egy felhívás is lehet, hogy Huszkó program bármelyik csatornáján várjuk a barber jelentkezőket. Ami nagyon fontos, hogy nem egyszeri alkalomra, hanem én azt szeretném, hogyha minden otthonnak lenne egy fodrás csapata. 3 havonta 2 óra. 3 havonta 2-3 óra, és én nagyon hiszek abba, hogy elsősorban azzal tudunk segíteni, amink van. Nekem alkatilag rengeteg energiám van. Anyukám 70 éves, 12 órát dolgozik, a nagypapám ott él, egész nap főz, most takarít, és még segít mindenkinek is. Szóval nekem energiám van, és 13 munkahelyem által nagyon sok kapcsolatom van, és egyáltalán nem esik nehezemre kérni. Magamnak igen, de a gyerekekről, vagy a dolgozókról van szó, szóval akkor én így bárkitől, az utcán is akár leszólítva, bárkitől odalépnék, és el tudnám mondani, hogy miért a mi ügyünk a legfontosabb ügy. Úgyhogy...
De és akkor miért a fodrász program? Szerinted miért az a legfontosabb?
Mert sokkal többről szól az is, mint egy fodrászkodás. Szóval a fodrászok azért ugye tudjuk, hogy jó pszichológusok, és akkor közben azért beszélgetnek a gyerekekkel, meg így meg is szépítik őket. Most például indul Abonyban egy rendszeres önkéntes csapatunk, ugye a bortársaságnak a csapata, én ott dolgoztam, szóval általában ahol dolgozók, dolgozom, azt a csapatot, céget megfertőzöm, és nagyon büszke vagyok a bortársaságra, mert hogy ők beleálltak, és rendszeresen támogattak eddig is egy nagyon távoli falvat, és most meg elköteleződtek, Abonyban 3 lakás otthon van. Nem voltunk először együtt, közösen, én elképesztően feltöltöttem, ott is a kamasz fiúkkal beszélgettem, akik szuper kedvesek voltak, udvariasak voltak. Mindig megkérdezem a fiúktól, hogy mire költitek a zseppénzeteket? Ez egy ilyen általános kérdésem. És mondták, hogy barberre. És el is fogyott. És az egyik fiúnak van egy gépe, de elromlott, és hogy akkor most azt próbálják, hogy ez a fiú csinálja a többiek haját, úgyhogy másnap a csapat leküldött egy új gépet, úgyhogy bízom benne, hogy az elmúlt hetekben duplájára megemelt, hála az égnek végre megemelt 5305 forintos zseppénzből, most már majd tudnak venni, majd el tudnak menni egyszer moziba, meg általában a snacket vesznek, meg dezodort vesznek, jobb minőségű dezodort szoktak venni, ilyeneket hallok a fiúktól. Amúgy nekem van egy kedvenc programom, ami megint csak régi álom volt, vannak 1000 mesterfiúk, tehát hogy a legtöbb önkéntes lány. Valahogy a lányok így jobban tudnak kapcsolódni a gyerekekhez, meg cukiskodnak, meg kreatívkodnak, és mi járunk időnként takarítani, gyerek otthon takarítani, és adományokat szortírozni. Ugye számolatlanul mennek be a zsákok a gyerek otthonokba, de hát a gyerekekre nincs idő, nemhogy a zsákból kiválogatni, hogy ez kuka, ez cipzárcsere, kiviszi a drága cipzár, tehát hogy nincs ember, aki ezt szortírozni, és időnként megyünk, és akkor egy ilyen nagyon durva nagy takarítást megcsinálunk, és akkor ezekre az alkalmakra mindig az egy-két fiú körülöttünk, például a Bori apukája, kisanyom apukáját, ő neki minden szerszáma van, jött ő, testvérem férje, egy-két fiú. És hát itt csüngtek rajtuk a kisfiúk, hogy előkerült egy fúró, egy szög. És aztán egy évvel indult egy 1000 mesterfiú csapat, és hogy most állnak neki talán a 8. lakás otthonnak, és tehát, hogy meghúzzák az ajtókat, a leszakadt szekrényeket, a szúnyoghálót felszerelik, múlt hétvégén átköltöztettek egy gyerek otthont A-ból B-be, szóval ez ami csodálat is, és nekem annyira boldog vagyok, amikor így Levi küldi a képeket, hogy vele egy újabb otthonnal meg vagyunk, szóval én ezt is imádom, februárban családi fotózást szervezünk. Én nagyon szeretem a fényképeket, mi otthon havont elővesztük a régi fényképalbumokat, és akkor innen jött, hogy nekik vajon van-e albumuk, nekik, ők vajon majd, ha innen kimennek, akkor mit visznek magukkal. Nyilván, hogyha van egy olyan gyerekfelügyelő dolgozó, akinek ez fontos, és akkor extrán ő beletesz abba, hogy nyomtasson képeket, akkor lesz. Amúgy meg nem. És akkor minden évben van egy fotózásunk, amire meghívjuk amúgy a családokat is. Anyukát, apukát, nagymamát, aki a gyerekek körül van. Ugye nem mindenkinek van kapcsolattartója. Ott viszont lefotózzuk a kedvenc nevelőnénével, a barátnőjével, sminkest hívunk, fodrászt hívunk, tehát hogy mindenki a legjobb formájába kerüljön, és ott egyből nyomtatjuk a fotókat. És akkor van olyan felvételem, hogy azt mondja az anyuka, hogy élet első fotóját most kapta meg a fiával, akit a betegsége miatt nem tud otthon nevelni. Úgyhogy ez is egy nagyon jó program. Jön ugye tavasztal a kuckóhős díját adó. Igyekszünk azért a nagyobb gyerekotthonokban megünnepelni a húsvétot, tojáskeresést szervezünk, takarítást szervezünk, Halloweenkor most 7 otthonban 120 tököt faragtunk önkéntesekkel, és hát nagyon sok az egyedi megkeresés. Vera, valaki megígért, hogy felújítja a konyhát. Eltűnt, nincsen padlónk. Tudtok segíteni? Nincsen laminált padló. És azért ilyenekből is van, és akkor vannak ezek az összekötések, hogy megkeres a fesztivál zenekar, hogy nektek van kapcsolatotok a gyerekotthonokkal, segíthetek-e, hogy nekünk így van egy ilyen koncertünk, és hogy nyitva az ajtó jöhetnek a gyerekek.
Még egy kicsit csak a karácsonyhoz kapcsolódva zárásként, ugye az köztudott, hogy ilyenkor szoktunk adakozni, hogyha adakozunk egyáltalán. Ez mozdul valamerre, te látod-e, hogy esetleg egy kicsit belegondolunk abba, hogy ezeknek a gyerekeknek nem csak karácsonykor van szükségük bármire, hanem egész évben, vagy ebben még gyerekcipőben járunk?
Nekem volt pár év, amikor azt mondtam, hogy de miért mindenki karácsonykor? Miért nem? Miért nem csinálunk egy második karácsony, mondjuk június 30-án? És ez így nagyon átfordult bennem. Én is azért mindig így változik, hogy minél többet látok, minél többekkel beszélgetek. Én tökre örülök annak, hogy karácsonykor ennyien segítenek. Hogy legalább karácsonykor ennyien vannak. És nekünk most a célunk az 30 millió forint volt ahhoz, hogy eljussunk Budapest, Pest vármegye, Fejér vármegye, összes gyermek és lakás otthonába. Ezekkel a célzott csomagokkal mi már szeptemberben igényfelmérésben vagyunk, hogy idén minek örülnének a leginkább, mondjuk a csoportok, a dolgozók minek örülnének. Kávé és vitamin, amit idén kértek, hogy legyenek egészségesek, és hogy tudjanak dolgozni, és kapjanak kávét, hogy még többet tudjanak dolgozni. Teszünk bele nekik azért egy kis finomságot is, és a dolgozói csomag lesz a legértékesebb. És a csoportoknak pedig mindig viszünk tisztálkodási szereket, Nutella, nagyon nagy sláger. Nagyon nehezen indult az idei gyűjtés, és azt láttuk, hogy a céges adományozók tűntek el elsősorban. Amúgy 1000 és 3 millió forint közötti adományaink vannak, és tudom, hogy az emberek kivárnak, hiába kérem tőlük, hogy Déci, ne várjatok a végéig, mert hogy elfogy az összes körmünk, és tényleg annyira keveset alszunk, hogy ennél kevesebbet már nem lehet. Én 42 posztot tettem ki, több mint 80 sztorit, október 7-e az állami gondoskodásban élők napja óta. Ugye napközben dolgozom, tehát a posztjaim az ilyen 11 és 1, vagy reggel, nem tudom, 5 és 7 között történnek. Van 30 darab messenger a különböző kuckósokkal, egyik otthon, másik otthon, a kuckó karácsony tím, az alapcsapat, a fodrás csapat, tehát abban napi szinten megy az üzengetés, van gyermekvédelmi szakemberek csoportom, ahol tőlük kérdezek, hogyha valami nagyon SOS kérdésem van. Van kuckó friend csoport, ami zárt csoport, ott már több mindent megosztok, amit mondjuk az oldalon nyilvánosan nem osztok meg. Szóval ez ilyen brutális kéregetés, ez a legnehezebb. Azon gondolkodtam, hogy a gyereknevelés nehezebb, vagy a pénzkéregetés így évvégén. Nem döntöttem még el, de az biztos, hogy jövőre szeretném máshogy csinálni, és hogy szeretném megtalálni azt az adományozót, azt a céget, azt az üzletembert, aki a működésünknek, ami szerintem ilyen 50-60 millió forint maximum a jövő évi terveinket nézve, hogyha felét valaki biztosítja, és nem letolt gatyával megyünk bele egy karácsonyba, akkor szerintem már meg tud lenni az 5-6 óra alvás ebben az időszakban. És hogyha lehet adnom 3 tippet az adományozóknak, mert tudom, hogy ilyenkor rengetegen adományoznak, és ráadásul a legtöbben nagyon sok helyre adományoznak, mert hogy a cégem is gyűjt, a barátaimmal is gyűjtünk, meg családilag is van egy ügy. Hogyha lehet így tanácsot adni, akkor az a legfontosabb, hogy bárkinek is adunk, vagy szeretnénk adni, hogy kérdezzünk, hogy mire van szükség. Mert sokszor adunk, mert azt gondoljuk, hogy annak örülni fog. És akkor most nem akarok nagyon drasztikus lenni, de a gyerekotthonoknak nagyon drága a szemétszállítás. Tehát lehet, hogy amit beviszünk, abból hegyekben állott. Ez az egyik. A másik meg, hogy az okos adományozás a tudatos vásárlásnál kezdődik, úgyhogy a pénzünkkel szavazunk. Amúgy van egy ilyen 10+1 tippünk okos adományozáshoz, ez is amúgy megtalálható az oldalunkon. És ugye kérdeztétek, hogy mennyit fejlődünk így adományozás terén, és ezen gondolkodtam közben, hogy szerintem egyre egyre okosabban próbálunk és tudatosabban próbálunk, amiben szerintem még így tudnánk fejlődni, hogy nagyon sokan elaprózzák az adományozást, és lehet, hogy azért, mert tudatosan nem akarnak közel kerülni az adott ügyhöz. Pedig én azt gondolom, hogy akkor lehet hatást elérni, hogyha akár cégként, akár magánemberként kiválasztunk egy ügyet, és először csak karácsonykor, utána lehet, hogy már az évközben még egyszer, és szépen fokozatosan bevonódunk, mert így lehet igazi hatást elérni.
Hát kívánjuk akkor, hogy a terveitek sikerüljenek a jövő évre, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Strényi Vera volt a vendégünk.
Köszönjük.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, hogy egész évben követtek minket, azt a jó szokásukat tartsák meg a következő évre is, úgyhogy kívánunk mindenkinek boldog karácsonyt, és boldoggabb, boldog új évet!
Köszönjük szépen, boldog karácsonyt!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.